Helyünkre ülve maradva halljunk Istenünk igényét János evangéliumából. János evangéliuma 14. részéből a 45. verstől eképpen. Ekkor, mármint Lázár feltámasztása után, sokan hittek benne azok közül a zsidók közül, akik elmentek Mártához és Máriához, és látták, amit Jézus tett. Némelyek pedig közülük elmentek a farizeusokhoz, és elmondták nekik, miket tett Jézus. Összehívták tehát a főpapok és a farizeusok a nagy tanácsot, és így szóltak. Mit tegyünk? Ez az ember ugyanis sok jelt tesz. Ha egyszerűen csak hagyjuk őt, mindenki hisz majd benne, aztán jönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk a helyet is, a népet is. Egyikük pedig, Kajafás, aki főpap volt abban az esztendőben, ezt mondta nekik. Ti nem értetek semmit. Azt sem veszitek fontolóra, jobb nektek, hogy egyetlen ember halljon meg a népért, sem hogy az egész nép elveszten. Mindez pedig nem magától mondta, hanem mivel főpap volt abban az esztendőben, megjövendölte, hogy Jézus meg fog halni a népért. És nem is csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse. Attól a naptól fogva egyetértettek abban, hogy megölik őt. Jézus tehát nem járt többé nyilvánosan a zsidók között, hanem elment onnan a pusztához közeli vidékre, egy Efraim nevű városba, és ott tartózkodott a tanítványaival. Közeledett a zsidók húsvétja, és vidékről sokan fölmentek Jeruzsálembe húsvét előtt, hogy megtisztuljanak. Keresték Jézust, és a templomban megállva így tanakodtak egymás között. Mit gondoltok? Lehet, hogy el sem jön az ünnepre? A főpapok és a farizeusok pedig már kiadták a parancsot, hogyha valaki megtudja, hol van, jelentse be, hogy elfoghassák. Meghallottuk Istenünk igéjét, jöjjetek, válaszoljunk imádságban, egy szívvel beszélek. Hálát adunk neked, Urunk Istenünk, hogy egészen közel vagy hozzánk. Köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztus itt járt a földön, testi közelségben az emberekhez, és tudott velük együtt örülni és szomorkodni. De hiszük, hogy ma is lehetséges ez. Hiszük, hogy velünk érzel, érez az Úr Jézus, és velünk vándorol ezen az úton. És most kérünk ezen a földi vándorúton, légy te, ami társunk, adj mindennapra elégséges erőt. Állj mellénk a szenvedés idején, és adj türelmet. Légy segítünk munkáinkban, harcainkban, és adj bátorságot róla bizonyságot tenni. Ne hagyd, hogy tőled eltántorodjunk, bármi ellenséges indulat is van körülöttünk. Kérünk azokért, akik még így ellened harcolnak, győzd meg őket szent lelked által, bizonyságtételeink által is. És kérünk téged, hogy te segíts minket keresztjén életet élnünk, fiataloknak éppen úgy, mint idősebbeknek, hogy a te dicsőségedre élhessünk. Most áld meg a mi Isten tiszteletünket a te igét hirdetésével, és adj nekünk halló füleket, hogy meghalljuk a te üzenetedet. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Készüljünk az ige hirdetésére a 295. dicséretünk mindkét versével. Jézusom, ki árva lelkem megváltott az életet.
Thank you.
már olvasott igét, János evangéliumából a 12. rész első 8 versét olvasom. Jézus tehát 6 nappal húsvét előtt elment Betániába, ahol Lázár élt, akit feltámasztott a halottak közül. Vacsorát készítettek ott neki, s Márta szolgált fel. Lázár pedig a Jézussal együtt ülők között volt. Mária ekkor elővett egy pont drága valódi nárduskenetet, megkente Jézus lábát és hajával törölte meg, a ház pedig megtelt a kenet illatával. Tanítványai közül az egyik, Júdás Iskáriót is, aki el akarta őt árulni, így szólt. Miért nem adták el inkább ezt a kenetet 300 dénárért, és miért nem juttatták az árát a szegényeknek? De nem azért mondta ezt, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem azért, mert tolvaj volt, és a nála levő erszényből elszedegette, amit beletettek. Jézus erre így szólt, hagyd, hiszen a temetésem napjára szántak. Mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. Szeretett testvérek, Lázár feltámasztásának a történetét olvastuk és magyaráztuk az elmúlt 2 alkalommal, és az a kis mese jutott eszembe, aminek ez a címe, hogy Körök a vízen. De mindannyiunk előtt ismerős az, amikor egy kavicsot vagy valamit beledobunk a vízbe, annak nem csak ott azon a ponton van hatása, hanem aztán szétterjednek a hullámok, és egyre messzebbre jut annak a kis kavicsnak a hatása. Nos, a kis mesénkben az van, hogy egy sima tó víztükrébe véletlenül belerepült egy kis lepke, és akkor kétségbe esetten kapálózott, természetesen elálltak a szárnyai, és nem tudta, hogy hogyan onnan kikeveredni. A víz fölé hajlott egy ág, amiről egy szem kis termés, egy kis szilva beleesett a vízbe, és aztán azok a körök, amiket aztán ez az egy szem szilva okozott, segített ennek a kis lepkének, hogy körről körre egyre kijebb került, és végén megakadt a parton. Ott aztán megszáradhatott a szárnya, és újra életre kelt. Valami ilyesmit éreztem, amikor tovább olvastam Lázár feltámasztása történetét, hogy Lázár feltámasztása aztán sok emberben ilyen életre juttató körökhöz vezetett. Egy jel, egy csoda, és aztán emberek szívében sok-sok eredményt érhet el. Egy jel, ami aztán később kiszélesedik, kiteljesedik, és sokaknak életet jelent. A gyógyítás, a halálból való feltámasztás, azt állapítottuk meg, hogy mindig hitre hív, mindig az életre hív, mindig tovább élésre, tovább küzdésre hív. A betegség és a gyász közelében valami elindul, és remélhetőleg életre jut. Remélhetőleg nagyon is sokat segíthet, akár egy-egy emberen. Sokan elmondták már bizonyságtételként, hogy igen, akkor nem örültem a betegségnek, de Istenhez közelebb kerültem általa. Vagy nem örültem testvérem, vagy hozzátartozom elvesztésének, de igenis ez aztán azt eredményezte, hogy életre jutottam. És milyen jó az, hogyha ilyen jelek és csodák életre juttatnak embereket. Lázár feltámasztása után tehát még sok kör íródik le, de ott a legelsőnél is azt látjuk, hogy Jézus már is egy távolabb eső körre irányítja a figyelmet, ne ragadjunk le a csodánál, ő azt mondja, oldjátok fel, és hagyjátok elmenni. Vagyis ne csak a csodát lásd, ne rohanjátok meg, ez a világunk tele van ilyen szenzációkkal, amikor a körül leragad az ember, és nem tud feljebb nézni. Leragadunk talán egy csodánál, de nem látjuk meg az Isten, és nem látjuk meg, hogy ő életet akar abból is teremteni. Azt mondja tehát Jézus, hogy hagyjátok elmenni, vagyis menj tovább, és gondold át, hogy mi történt. Gondold át, hogy a te életedben is hasonló történhet, ha a tékozó fiúra gondolunk, meghalt és feltámadott, vagyis lelkiképpen is létrejöhet ez, hogy igenis, aki halálban van, halál állapotában van lelkiképpen, feltámadhat, hitre juthat, életet találhat Istennél. Jézus ezért könyörgött ott, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. És aztán azt olvastuk, hogy sokan hittek ő benne. Sokan hittek benne azok közül, a zsidók közül, akik elmentek Máriához és Mártához. Sokan, akik enélkül a csoda nélkül megmaradtak volna a sima víztükörnél. Megmaradtak volna, így is szoktuk mondani, a nagy állóvíznél. Amit talán jelentettek addig a törvények, jelentett a megszokott kegyesség, ezek a zsidók, akik elmentek Máriához és Mártához, kilépnek ebből, életet találnak, mert sokan hisznek Jézusban. Hitre hív, és hitre segít bennünket Isten minden csodájával. A 12. részben a betániai történet leírását olvassuk, és még akkor is azt olvassuk, hogy a sokaság, amely vele volt Lázár feltámasztásánál, bizonyságot tett mellette. És itt tovább lép. János evangélistát egyébként is úgy szoktuk jellemezni, hogy ő hozzáteszi a maga teológiáját, a maga látását, a maga magyarázatait. És valóban az első meglátás az lehet, hogy sokan követik Jézust, sokan ott vannak körülötte. De valaki így fogalmaz, hogy ez még csak a csoda hit. Azért követik Jézust, mert csodát tett. És ilyenek nagyon sokan voltak, és nagyon sokan vannak talán, akik csak pillanatnyilag akkor fellángolnak, és a csodák miatt egy pillanatra kapcsolódnak Istenhez. De azt mondja itt az ige a 12. részben, hogy bizonyságot tettek mellette. És ez már több. Nem csak elhinni, hogy vannak ilyen csodák, hanem akkor elhinni, hogy aki ezt a csodát tette, az az Isten fia. Elhinni és bizonyságot tenni arról, hogy több történt itt, mint egy egyszerű gyógyulás, vagy halálból való feltámadás, hanem sokkal több történt a megváltó Isten, az Úr Jézus Krisztus olyan jelet tett, ami által nekünk is életet adhat. Sokan Lázár miatt mentek Jézushoz. Egyáltalán látni Lázárt újra élni. Egyáltalán látni a csodát. De sokan bizonyságot is tesznek róla. És ez a bizonyság azt jelenti, hogy valóban elhittem. Valóban az enyém lett az, amit Isten cselekedett. És így válhat a csodahit, vagy hiszek valamiben, vagy valamit elhiszek az Isten dolgairól, egészen személyessé, és így lehet életformáló igévé. És nem csupán egy halott hit, ami hát sokakban sajnos megvan. Igen, az első vízkör az, hogy a csoda hit megjelenik az emberekben, majd aztán ez tovább terjedhet, tovább mélyülhet, amikor a Messiásban hisz valaki. Említettük ezt a samáriai asszony történeténél is. Amikor igen, tudom, hogy tanító vagy, tudom, hogy proféta vagy, és akkor eljut oda, hogy tudom, hogy eljön a Messiás. És amikor Jézus kimondja, hogy én vagyok az, aki veled beszélek, na ez az, amikor már nem egy halott hit, nem egy olyan valami, ami nem használható tulajdonképpen csak az eszünkkel, hanem ez aztán a teljes embert érintő hit lesz, amikor meglátom a Messiást cselekedni. Sajnos a körök, ezek a vízkörök jelentették valamilyen más bogárnak, nincs benne a mesében, a halálát, az elveszését is. De így látom, hogy a nagy tanács pedig éppen ezáltal, hogy le akarja állítani a köröket, hogy nem akarja engedni, hogy az tovább hasson, azon fáradozik. De ez olyan fáradozás, mintha valóban azt akarnánk tenni, hogy most akkor simítsuk ki a víztükröt. Azt, ami megtörtént, azt, amit az Úr megtett, azt már mi nem tudjuk semmissé tenni. A nagy tanács pedig így gondolkozott, eltüntetjük Jézust, aztán később még Lázárt is el akarják tüntetni, meg kell ölni őt, hogy ne okozzon tovább ilyen hatást az emberek életében. Azok a jelek, amik történtek, azok hadd simuljanak el, hadd hallgassanak el, és hadd legyenek semmissé. Elhatározták, hogy megölik azt, aki az életet adta, aki az életet visszaadta, de ugyanúgy elhatározzák azt is, hogy eltüntetik, megsemmisítik azt, aki életet nyert. És sajnos ez nagyon sokszor megismétlődött már a kereszténység történetében is, hogy eltüntetni mindazt, aki az életet nyújtja, azt kimondani, hogy Isten nincs, azt kimondani, hogy Isten halott, és aztán azok, akik pedig követik őt, azokat is semmissé tenni, megszégyeníteni. Így volt a keresztény üldözések idején is, de így volt az elmúlt évtizedekben is, amikor talán azokat a lelkészeket is, akik az életet hirdették, akik a megváltást hirdették, ugyanúgy börtönbe vetették, mint azokat, akik hallgatták, mint akik életre jutottak. Igen, a hatóság, a külső szemlélő sokszor szeretné az életet adót, Jézust is eltenni lábalól, és eltenni azt is, aki életet nyert. Kigúnyolni és megsemmisíteni, kicsivé tenni, ha csak hagyjuk, hogy mindenki hisz majd benne, vagyis lesznek még ilyen körök, és terjedni fog ez a csoda, terjedni fog a Jézus Krisztusban való hit. Azt mondják a főpapok ott a nagy tanácsban, hogy akkor mindenki őt fogja majd követni, mindenki hisz majd ő benne. És erre a logikus megoldás, hát logikusnak tűnő megoldás, az, hogy jobb, ha elsimítjuk, semmissé tesszük az egészet. Gamáliel rabbi majd az apostolok korában, az apostolok könyvében olvasunk, cselekedetek könyvében olvasunk erről, sokkal bölcsebb volt ennél, mert azt mondta, hogyha Istentől van ez a dolog, akkor úgyse tehetünk ellene semmit. Ha emberektől van ez a dolog, akkor meg úgyis elsimul, úgyis semmissé lesz. Itt kimondják, hogy semmissé tesszük. Nyilván nem tudják az Isten munkáját semmissé tenni, de valóban egy embernek meg kell halnia. János evangélista hozzáteszi, hogy valóban jobb, hogy egy ember hal meg, de nyilván ő úgy érti, hogy ez a helyettes elégtétel szükséges lesz az emberek számára. Meg kell, hogy halljon ahogy Ézsaiás próféta könyve is mondja, hogy igenis mindenki bűnét, a mi bűneinket is ő hordozta, miattunk szenvedett. Jézus tudja, hogy mi készül ellene. Jézus tudja, hogy fel kell készülnie arra a szenvedésre és halálra. És mit is jelent ez a felkészülés? Most erre figyeljünk, hogy mit jelent Jézus számára a halálra való felkészülés és felkészítés. Nem szoktunk erre mindig figyelni, de azt láthatjuk, hogy először is Efraimba megy, a pusztához közeli vidékre, és ott tartózkodott tanítványaival. Vagyis az első a felkészülésben mindig az atyával való kapcsolatnak a rendezése, az atyával való kapcsolat elmélyítése a keresztény ember számára is. A puszta a zavartalan közösségnek a helye, ahol Istennel lehet találkozni és beszélgetni. Szoktuk ezt úgy is mondani, hogy a belső szobán. De sokszor még az is jót tesz, amikor a megszokottból kilépünk, és ott próbálunk kapcsolatot teremteni az Istennel, az Atyával. Így készülhetett teljesen magányosan Jézus, mielőtt a nyilvános fellépésére sor kerülhetett volna. Tudjuk, hogy 40 nap és 40 éjjel kint volt már a pusztában, és ott megerősítette őt az Isten. És most pedig a halálára való felkészülés, a szenvedésekre való felkészülés, és ezzel indul, hogy kimegy a pusztába, itt a tanítványaival együtt. Talán éppen azért, hogy most még figyeljék meg a tanítványok, és tanulják meg, hogy hogyan lehet felkészülni a szenvedésre és halálra, hogyan lehet felkészülni a támadásokra. És mi is megtanulhatjuk, hogy felkészülhetünk az ellenünk érkező támadásokra. Az elmúlt napokban hangsúlyossá lett számomra a Jakab leveléből az a fél mondat, hogy erősítsétek meg a szíveteket. Igenis szükségünk van megerősíteni a szívünket. Szükségünk van arra, hogy az Istennel szorosabbá fonjuk a kapcsolatainkat, olyan erőt kapjunk, amit mástól nem nyerhetünk. Aztán a csodának az volt a legfontosabb hozadéka, hogy hitre segítsen, úgy a betániai családi közösség is arra fog majd segíteni, hogy felkészítsen, hogy megerősítsen. És most a betániai családi közösségre figyeljünk. 6 nappal húsvét előtt Jézus Betániába megy, és ott vacsorát készítettek neki. Sokszor volt Jézus asztal közösségben, volt bűnösökkel és vámszedőkkel, volt a tanítványaival hétköznap és ünnepnapon, és most Betániába megy. Betániában is valószínű sokszor volt, és valószínű, hogy sokszor ellátták őt. Lukács evangélista beszámol arról a jól ismert történetről, amikor Márta szolgál fel, és hát duzzog egy kicsit, mert Mária nem segít neki, mert ő közben Jézus lábainál ül, és akkor Jézus azt mondja, hogy most nem fontos, nem lenne fontos az ételkészítés, Mária a jobb részt választotta. De most azt látjuk, hogy Márta szolgált fel, és Jézus nem utasítja el ezt a szolgálatot. Akkor és ott nem arra lett volna leginkább szüksége, de most nem utasítja el a vacsora készítést, az asztalközösséget, nem hárítja el a kínálást és a gondoskodást. És bizony, ezt is figyelembe kell venni, mi sokszor szoktunk ezen túllépni, vagy akár lesajnálni, vagy kevésbé fontosnak tartani, hogy testi képen is meg kell erősödni ahhoz, hogy el tudjunk menni a szolgálatba.
Gondoljunk Illés prófétára, aki megfáradva kimegy messze a patak partjára, és ott azt mondja, hogy elég, Uram.
És akkor Isten nem azt mondja neki, hogy na szép kis próféta vagy, hanem azt mondja neki, hogy egyél, pollókkal tápláltatja, egyél. És aztán ez ismétlődik többször is, egyél, mert erőd felett való utad van. Igen, sokszor történik, hogy testi képen is meg kell erősödni annak, aki szolgálatba indul, aki elfárad, és Isten nagyon jó érzékkel tudja, hogy mikor van szükség arra, hogy testi képen is megerősödjünk.
Sokan lenézik tehát az asztal körüli szolgálatot, de Márta szolgálatát most Jézus szívesen fogadja.
És tudjuk azt, hogy milyen fontos akár betegek körül, akár családunk körül az asztal körüli szolgálat, az így ilyen értelemben való megerősítés szolgálata is.
Mennyire központi kérdés lehet akár egy beteg ágynál, hogy edd még ezt a párfalatot. Szükséged van rá, ahhoz, hogy felépülj.
Igen, vegyük észre, hogy szükség van a testi megerősítésre is.
Lázáról csak annyit olvasunk, hogy ott van a Jézussal együtt ülők között.
Az első, hogy ott van.
Milyen sokan vannak, akikkel csoda történt, akikkel valami nagy dolog történt, és már nincsenek ott Jézus körül, és már nincsenek ott Isten családjában.
Persze Jézus és Lázár kapcsolata már nagyon hosszú idők óta nagyon jó, hiszen Jézus Lázár barátjának említi. Azt mondja, hogy a mi barátunk beteg, elmegyek és felébresztem.
Igen, ahogy Ábrahám Isten barátja, úgy Lázár Jézus barátja, és valószínűleg sokszor találkoztak, és talán nem is volt kérdés, hogy ott lesz-e Lázár ezen az alkalmon. És ott van a csoda után is.
És milyen sok ember, aki Istentől gyógyulást kér, talán felfohászkodott úgy, hogy Uram, akit szeret beteg, aztán utána nem megy vissza és nem ad hálát, mint a 10 közül az a 9, aki azelőtt Jézusnak a gyógyítását elfogadta.
Lázár ott van, jelen van, és tulajdonképpen ezzel hirdeti, hogy Isten milyen nagy dolgot cselekedett ő vele.
Jelen van, pedig őt is, mint Jézus, halálra ítélték.
Jelen van, pedig veszélyben van az élete.
Jelen van, pedig ő is arra a sorsra juthat, mint Jézus.
Igen, a tanítványok ott a Getsemáné kertben mennyire megrettentek, amikor a mestert elfogták.
Jézus azt mondja, hogy engedjétek őket elmenni.
Talán azért, mert még ők nincsenek kész arra, hogy meghalljanak az ő nevéért. Őket ne bántsátok.
Majd aztán tudjuk, hogy több tanítványnak el kellett szenvedni, hogy a mesterért, a kereszténységért halállal fizessenek ők is, de ott még a Getsemáné kertben nem voltak rá készen.
Igen, most hallgathatják még Jézust. Itt lehetnek a közelében, itt lehet Lázár is, és itt láthatják, hogy hogyan lehet készülni a szenvedésre, hogyan lehet készülni a halálra.
És van, amikor csak az a legfontosabb, hogy jelen legyünk egy olyan ember mellett, aki készül a halálra.
És Jézus elfogadja ezt a jelenlétet is, mert neki is szüksége volt az övéire, hogy mellette legyenek majd abban a nehéz órában. és Mária cselekedete. Erről szoktunk legtöbbet beszélni. Ahogy én is megnéztem, én is prédikáltam már a megkenetés történetéről, és mindig csak erre tettem a hangsúlyt. És most pedig igyekeztem, hogy vegyük észre a mások szolgálatát is. Csodálatos, amit Mária tesz. Csodálatos és emberileg érthetetlen, hogy most hogyan készíti az Úr Jézust a halálra. Hogyan van ott az ő életében az a mérhetetlen hála. Talán éppen azért, mert a testvérét visszakapta. De valószínű azért is, mert életet nyert Jézus Krisztusban. És ez a túláradó hála és szeretet az, ami erre a cselekedetre indítja. Egy font valódi nárdusolaj. Egy évi keresetet jelentett. Egy évi jövedelmet jelentett. Mekkora spórolás kell ahhoz, hogy félretegyük egy évi jövedelmünket, és abból kenetet vásároljunk. Mekkora spórolás kellett, még hogyha beszámítjuk azt is, hogy nemrégen Lázár testére hasonlóképpen kellett áldozniuk, és valószínű, hogy az is nagy erőfeszítésbe került a testvéreknek, de most újra van áldozata. Újra van spórolt pénze, újra van elkészített áldozata Máriának, és oda tudja tenni Jézus lábaihoz, Jézus lábaira. Sokszor nehéz kifejeznünk a túlcsorduló szeretetünket és hálánkat. Mária most nem a szavakban keresi ennek a lehetőségét, hanem egy cselekedetben, egy nagy-nagy áldozatban, amit Jézusra szán. Szavaink sokszor dadogásnak tűnnek, valljuk be, akár imádságainkban, amikor hálát adunk Istennek valamiért, akár egymásnak, amikor köszönetet mondunk a másik szeretetéért. Aztán lehetnek az ajándékaink lélegzet elállítóan nagyok, de a legjobb az, amikor legjobbkor a legjobb dolog érkezik az életünkbe, amire a másiknak szüksége van. És Jézus most kimondja, neki erre szüksége volt, a halálomra készít elő, a temetésemre készít elő, ezzel a cselekedetével. Mária legbelső és legszebb hála áldozata, szeretetének a kifejeződése. És Jézus pedig elfogadja az ő háláját, elfogadja az ő szeretetét. Itt is vannak olyan körök, amik persze másokat pedig mélypontra juttatnak. Nem hitre segítenek, nem életre segítenek, hanem éppen, hogy megmutatják benne, hogy mennyire testiesen gondolkoznak. Júdás hangot ad ennek, és azt mondja, hogy Márk evangéliumában szó szerint, hogy mire való ez a pazarlás, ez a tékozlás. Miért nem adták el ezt a kenetet, és miért nem adták a szegényeknek? János megjegyzi, hogy nem azért, mintha annyira érzékeny lett volna szociálisan, nem azért, mintha annyira érzékeny lett volna a szegényeknek a sorsa iránt, hanem azért, mert nem tetszik neki Máriának ez a túlcsorduló hálája és szeretete. Kívülvalók talán ma is nagyon sokszor megdöbbennek, amikor mi, akik közel vagyunk az Istenhez, az Isten ügyére szánunk adományt, vagy merünk cselekedni olyat, amit mások nem cselekednek meg, nem értik, hogy miért. Nem értik azt a belső szükségességét a hálánk kiöntésének és odaadásának. Igen, ez a Lázár utáni, Lázár feltámasztása utáni köröknek a tanulsága, hogy Isten indít bennünket, hogy merjünk és akarjunk az Isten csodálatos dolgairól szólni, merjünk kifejezni a mi hálánkat, és merjünk mások felé is elindulni, akik betegség és halál közelben vannak, azok mellett ott lenni, hogy felkészítse a szenteket az ő visszajövetelére, hogy felkészítse minket is, ezért aztán szükséges, hogy ott legyen a szolgálatunkban az, amikor a másik felé odafordulunk, és merünk testi, akár anyagi segítséget nyújtani a másiknak, ha éppen ennivalóra van szüksége. Aztán a vacsora, mint közösség is megerősítő, és így erősödhetünk, akár az úrvacsora által, de akár egy testvéri közösségben fogyasztott vacsora által is, hogy nem vagyok egyedül. Nem vagyok egyedül a szenvedésben, mert legfontosabb, hogy az Úr velem van, és legfontosabb az, hogy a szeretteim, hitben társaim, testvéreim mellettem vannak. Mária tehát Jézust a temetése napjára készítette fel, és Jézus nem hárítja el ezt a szeretet megnyilvánulást, mert a szeretet azért kell, hogy jelen legyen közöttünk, hogy megerősítsen minket testileg és lelkileg. És a mi feladatunk is az, hogy a szeretet jeleivel merjünk megerősíteni másokat, merjük megerősíteni a mi szívünket, és merjük kifejezni a mi hálánkat Isten felé. Amen. A 449. dicséret 6. és 7. versét énekeljük, híven vallástételét. Megállhatunk és szakíthatunk időt a veled való találkozásra. Bocsáss meg nekünk, hogyha erről olykor elfeledkezünk. És bevalljuk neked, hogy sokszor elkésünk a felkészülésben, sokszor elkésünk feladatainkra való készülésünkben, és sokszor elkésünk a halálra, a temetésünkre való készüléssel is. Segíts minket megállni ebben a felgyorsult korban, hogy elgondolkozzunk az életről, az életünk értelméről. Segíts, hogy kifejezzük többféleképpen is hódolatunkat és szeretetünket előtted. És bátoríts bennünket a szavakban való bizonyságtételre. Késztess minket a kétkezi segítésre a rászorulók felé, hogy szívesen végezzük azt családunkban és gyülekezetben. Kérünk téged így a betegek körüli szolgálatban, adj sok-sok segítséget, munkatársad, és add, Urunk, hogy valóban mindenki mellett ott legyen valaki, akár jelenlétével, meghallgatásával. Segíts, hogy legyen időnk meghallgatni mások baját, és melléjük állni a szükség idején, lelkileg is támogatva a másikat. Hát, hogy tudjunk bőkezőek lenni, és a szívünk diktálja a nagy lelkűségünket ügyed iránt. Erősítsd a mi szívünket és odaszánásunkat naponként a te igéd és lelked által. Kérünk most gyászolókért és betegekért, a betegek és gyászolók mellett szolgálókért, te adj nekik türelmet és békességet, betegágyon vagy betegágy mellett is. Köszönjük neked a legfőbb segítségedet, a legfőbb ajándékot, amit adtál nekünk az Úr Jézus Krisztusban, hogy tudhatjuk, hogy benned életünk lehet. Életünk lehet itt a földön, és életünk lehet majd te veled az örökké valóságban. Kérünk téged, Urunk, hogy a gyülekezet közösségét is te formáld, és tedd alkalmassá arra, hogy ezt mások számára is meg tudjuk mutatni. Kérünk azokért, akik a következő istentiszteleten talán először lesznek közöttünk, hogy merjenek beletekinteni az életkönyvébe, merjenek beletekinteni a te általad készített megváltás lehetőségébe, és tudják odaadni az életüket a te követésedre. Kérünk téged a kis csoportos foglalkozásainkért, te áld és szenteld meg egymás közti beszélgetésünket, hogy valóban igaz lehessen, hogy egymás hite által épülhessünk. Kérünk, hogy így áldj és szentelj meg bennünket egyen-egyenként és közösségben egyaránt. Az Úr Jézus Krisztusért hallgass meg minket. Amen. Az Isten békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni a szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.